A cím magyarázatául egy 1730-ban Kassán megjelent könyvet kell idézni. Ugyebár van egy Graf Gábor nevű Morvaországban született jezsuita professzor, aki fiatal korában állt, nem tudjuk pontosan mikor átjött Magyarországra, iskoláit még Morvaországban kezdte, Nagycombában végzett, és aztán egy idő után Kassára helyezték. Ő kiadott egy Principia Veri a Genuini Filozófiai kezdeti hosszú című könyvet, amelyben mondja, hogy ez Petrarkából való, és Fáji Lászlónak a tiszteletére adta ki, aki akkor szerezte meg az első egyetemi papírját, mert bakalaureus volt. És hát a szokás szerint, ahogyan az ilyen libellus promotius niszoknál szokás, szerző nélkül, de egyértelműen fizikusok aláírásával, ő volt a fizika professzor, tehát ő is hozzá egy formás kis bevezetőt. Nem hosszú, érdemes tanulmányoznom. Mindenesetre a szöveg azt ugye Máté Ágnes és Máté Ágnesnek a budapesti konferencián, majd a szegedi napján tartott ülés anyagában, ez nyomtatásban magyarul is megjelen, tisztázta, hogy annak idején először Turóczy Toszlerától felfedezett, ugye a keresztény szerekában felfedezett De Remédis kiadások és fordításoknak mi a családfája, és Bíró Csilla pedig egy Varsóban tartott Petrarka konferencián, olasz nyelven, ez is megjelent nyomtatásban, tisztázta pontosan, hogy az a két könyv, amelyről én ma beszélek, az egyik ez a latin kiadás, ez pontosan a Rajcsányi Nagyszombati 1706-os kiadását veszi alapul, vagy azt a szöveget közli. A másik pedig ez az 1730-as, bocsánat, az 1730-as a Graf közli ezt a latin, az 1730-as, 1720-as szintén a Grafot követi a magyar fordítás, viszont jelentős átalakításokkal, egyrészt kihagyásokkal, bővítésekkel a magyar szövegben, amelyeket eddig, mint ahogy a magát a Rajcsányit sem lehetett még pontosan beazonosítani, hogy ő pontosan milyen előzményt használt, amihez én hozzáfértem, régi kiadás volt, elég jónak látszik, ez egy rotterdami kiadás 1649-ből, ugye, és a Bécsi Könyvtár tette fel a Google-ba. Abból ez nem vezethető le direktbe, de a fő újítása ennek a 1720-asnak, ez egy erdélyi kanon, nagyváradi kanonoknak a fordítása, László Pálé. László Pálé, akiről legyen réka a doktori diszertációjában is, és különböző nyomtatásban is megjelent publikációiban is ír, Máté Ágnes is ír, és Lengyel Réka azt is megkockáztatja, hogy igaza van Turóczy Toszlernek, hogy ez magyarul olyan remek prózaszöveg, hogy megérdemelné, hogy összevessék Mikessel, és beletegyék abba a kánonba. Most rettentő kevés példány maradt meg belőle, ezek egy része is csonka, úgyhogy jó volna, hogyha ezt kihagynánk. Nem olyan nehéz, nem olyan hosszú, meg lehet oldani, csak sok munkát igényel. Na most ez volna nagyjából a tárgy. Most egy-két ilyen mellesleg nélkülözhetetlen ötlet. A De Remédis talán az a műve Petrarkának, amely a legnagyobb változást érte át az utóbbi időben, az utókor megítélésében. Még ebben a bizonyos varsói kötetben is, amelyből idéztem az előbb a Bíró Csillát, tehát mutatom a Bíró Csillára, még ott is például olvasható olyan kiváló cseh tudóstól tanulmány, amelyben, de ez máshol is így olvasható jó pár A Petrarca évfordulóhoz, tehát 2004-hez kapcsolódó, vagy azóta megjelent művekben, hogy ez egy középkorias mű, és ezért érthető is, hogy egészen a 18. század közepéig divatos volt. Nagyon szép, ezt meg szokták emlegetni, hogy utolsó teljes kiadása Budán és Egerben jelent meg, utána a hosszú hallgatás, és aztán kezdik újra felfedezni, hogy mai napig két óriás kiadása van, egyik se kritikai, és olyan kritikát kaptak ezek a kritikai kiadások, amelyek rengeteg megszívvelhetőt tartalmaznak, de mindesetre Budapest nem csak azért, hogy Buda hat jelent meg ugye Notterstein Veronikánál, hanem a Pázmány Péter Tudományegyetem is rengeteget tett Petrarcáért. Tudnék, a leghasználhatóbb segédeszköz ennek a könyvnek a megközelítése, mind a mai napig Rapsky nevű amerikai tudós, múltkor halt meg 95 éves korában, éppen egészségesen utolsó pillanatig dolgozott. És elég ugye, hála Isten, kiadtak róla a gyászjelentést, és ezt rátették az internetre, ezért el tudtam olvasni, hogy Rapsky egy osztrák származású egyed, elvégezte a Bécsi Egyetemet, ahol művészettörténetet tanult, utána átjött Pestre, és itt filozófia történetet tanult, a Pázmány Péter Tudományegyetemet, hogy ezt ki van írva a gyászjelentésben. Majd kiment Amerikába, és ott posztdoktori kurzusra beiratkozott a Harvardra, és attól kezdve egyre följebb ment, végül is, ha nem csodva, a Clevelandi Egyetem rektoraként ment nyugdíjba, és utána még élt 100 évig, stb. Ez eddig rendben van, úgyhogy akkor érthető, hogy Rapskyt nem lehet nélkülözni, 5 kötet mindössze, ugye, és minden iszonyú sok idézet van benne, részben szó szerint, részben hozzított, részben rövidített, részben félreértett, stb. Formában, ugye szokásos, de Rapsky segítségével megfejtjük a titkot. De most a következő ilyen rejtély, az akkor nézzük meg, hogy ez a Derék László Pál ki volt. László Pál a Rutének, tehát a nagyváradi püspöki udvarban a Rutének ügyével megbízott kanonok volt. Most egy baj volt, hogy akkor már nem voltak Rutének, úgyhogy ez egy cím, azok mind meg lettek térítve, vagy a Jóisten tudja, ezek már románok voltak, ez legalábbis a váradi, de te itt vagy és megszáll. Ugye jól tudom, ezek már románok voltak, csak a címük.
Vita van róla.
Vita van róla. Jó. Ha tudsz valamit, szóljál, ne olvastam, hogy lehet. Jó. Tehát László Pál, aki székely volt egyébként, és ez látszik a nyelvén, tehát vannak benne olyan gyönyörűséges ritka szavak, amelyek tényleg a Mikeskelemendi vannak, de az semmi, most kapaszkodjatok meg, akinek ő ajánlja, és akinek a pénzén megjelenik természetesen a könyv, az a Mikes nagybátyja. De a másik ágból, tehát ugye a Zabolaiból, Mikes idősebb, vagy középső Mikes Mihály, mert ott egymás után jöttek a Mihályok, annak aztán volt egy István nevű fia, mindezt, amit lehet tudni a Mikes Kelemennek, amikor már engedélyezte Mária Terézia nagy későn, engedélyezte azt, hogy levelezzék a családdal otthon. Ez a kritikai, Hoplajos tette bele a kritikai kiadás negyedik kötetébe, és ott az Zabolai és a Zágoni ágnak a rendkívül bonyolult, mert ráadásul a kis Mikes Kelemen is ott nevelkedett egy időben az Zabolai udvarban, stb. Mielőtt apró lett volna. Tehát ráadásul van is így közel a Mikesen. Most lássuk azt, hogy vegyünk például egy nagyon súlyos fejezetet az elejéről, ahol is eddig én semmilyen kiadásban nem találtam meg ezt Altinu, úgyhogy föltételezem, hogy a Derék székely ő írta bele. Ugye? Ez a legelső fejezet a virágzó életről, mint tudjuk a művet, amely hála Jóistennek Székely László fordításában, és hála Báthi Ágnesnek, Bíró Csillának és Lengyelrékának, ez meg is jelent, és olvasható. Ez a vastag teljes fordítás, amely csodálatos módon Isten segítség megmaradt kéziratban Erdélyben. Tehát tudhatjuk, hogy kik a beszélgető felek, ez esetben természetesen az ő fordítását alapul véve a Ráció és a Gaudiumot, ugye öröm és okosság. És a Az okosság az befejezi a maga mondandóját a következő szavakkal az eredetiben, tehát a latin kiadásnak a hatodik lapján, és által hozzáférhető összes latin kiadásban ott is fejeződik be. Utána jön viszont egy rendkívül érzelmes megoldás. Így hangzik az eredeti vég, ugye? Hazudnak, akik bármely emberi életkort maradandónak mondanak. Ez az én fordításom. Az időnél ugyan semmi forgékonyabb vagy illékonyabb nincsen, mert ez az idő minden életkort magával visz és elrovad. Hát akkor hogyan képzelhetjük azt, hogy valami is stabil lehet a világon? Ó, vanitás, semmi sem stabil, most aztán végképp elragadsz. Mondja ezt a ráció az izének, akit próbál meggyőzni az örömöt arról, hogy hát most még fiatal vagyok, helyen olyan inundálom, és akkor mondja azt, hogy minek örülsz, papa. De mostan ebben a fejezetben nem csak ezt, most jön a kiegészítés, ugye, ami egy kicsit más, mert azt mondja, olvasom most ebben nem az én fordításom, hanem László Pálé. Hazudnak, akik nem tudom micsoda üdőt is, vagy állapotot állandónak mondanak. Nincs semmi röpülőbb az üdőnél. Az üdő pedig mind időseknek, mind idétleneknek, tehát idétlen itten kevés idejű, ugye, tehát fiatal, hordozója. Tehát az ábrázoltatik állandónak. Ó, ifság, most legnagyobban ragadtató. És akkor most jön a betoldás. Végy példát híres neves nemzetedről, előtted, körülötted, sűrűven eldőltekről, személy, üdő, nemzetség, jó vagy gonosz választás nélkül kiirtattak rós, mivel mindenek jövendőre tartatnak, mint bizonytalanok, ne bízzál ifjúi állapotodhoz. No, ez nagyon érdekes. Különös tekintettel arra, hogy a Mikes Mihály nagyapját kivégezték, ő maga 2 évig bújdosott Moldvában azért, mert mint Rákóczihoz leghűbb, neki fölesküdött korábban császárhű egyed, végig kitartott mellette, és éppen kint volt tárgyalni Lengyelországba, amikor Károly megkötötte a békét, kint maradt, 2 évig nem ment hazajönni, mert halálosítélet várt volna rá, aztán valahogyan elintézték neki, hazajött, letette az esküt, ez volt 1715 körül csak, és aztán utánzik attól kezdve is meglehetősen bonyolultak lehettek a viszonyai a császári berendezkedéssel, és nem sokkal ezután különben meghalt. Mostan a másik ilyen, az benne van a Petrarkában, és az egy rejtét megfejteni látszik. Mármint azt a rejtét, amit én felvetettem, amikor Tüskés Gábor olyan kedves volt, hogy fölkért egy kis beszédtartására az Akadémiai Könyvtárba Mikesről, és én ott emlegettem egy helyet, azt a híres helyet a rabokról, akik várják a kivégzésüket, ugye. És melyik mikor kerül sorra. Ez egy Pascal hely, és felvetettem, hogy talán ismerte. Na mostan, nézzük csak a Petrarkát. Pillanat. Milyen vagyon kérlek, itt több a gyenge és szép ifjúnak, mint amaz kemény és mocsokkal megtapadott görbe öreg embernek. Ennél, mármint, hogy ki hal meg előbb, nem lehet tudni. Ennek, amiről szólunk, tudnélik az életnek rövid, elesendős, szünten hulló virágjánál. Holott valami olyan édes, olyan gyönyörűséges nem találok, mivel tudja a szó zengésénél hamarébb magát olyannak, leendőnek. Vagy ha nem tudja, bolondoskodik. hanem, most jön a izé, ápaszkál vagy nem paszkál, hanem ha talán két halálra szentenciázottak között, az volna boldogabb, aki utolsó húzattatik a mészár székre. Sőt, az énekem a halasztással nyomorultabbnak láttatik. Noha nem egyenlő sorsok vagyon a halálra szentenciáztattak. A természet szerint meghalandókkal, mert ha az első a hóhér palosa által elmúlt is, de az utolsónak nyerhetnek még a társai gráciát, és így tovább, és így tovább. Mostan, ha a végére alapozunk, ez a könyv eleje, a Mikes Mihályhoz szóló bevezetőt nem olvasom fel, amelyben Petrarch Károlyától szövegről nem esik szó, a fordító saját magát természetesen kicsinyíti, és mondja, hogy a magyarság az övé, de egyébként hát ez nem neki köszönhető, hanem annak, hogy ez egy olyan mecénás, egy olyan úr, aki legkisebb szolgájától is elfogad egy ilyen alantos ajándékot, stb. Udvariaskodás. De hát, mint látjuk, meg van csinálva. A végén is meg van csinálva, mert ott megint van valami olyasmi, ami abszolút nincsen a Petrarchában. Ugye? A legutolsó, a második könyv 30. fejezetben, rövidített változatban, a halálnak különbségéről. Ezt egyébként már a Rajcsányi állította össze, valami 6 fejezetből a legrémesebb részeket kihagyta. Itt mindenki, hogy tehát mit fog szólni a feleségem, miután én meghaltam? Ez még a legrövidebb töprengés, de és így tovább. Tehát rokonok halála, barátok halála, váratlan halál, természeti katasztrófa, valami 6-7 különböző halál nem van. Itt egyre hegyezi ki, onnan veszi át a főrészt, ha valakit halálra ítéltek, és várja azt, hogy mikor vágják le a fejét. Ugye? És akkor mit mond? Csak ugyan erő állt a halk meg, mondja a fájdalom, ugye? Okosság. Sok képei vannak a halálnak, de ő maga csak egy, mely szabad jussával légyene vagy hatalmasod áll a meghalónak akaratján. A bölcsember azt tanulta, hogy amivel nem bír, avval ne küszködjék. Kard miatt veszek el, mondja szegény, ugye, adók volt a halálra ítél. Tehát neked egy sorsod vagyon, ám a dicsőséges férfiakkal, akik véreket a keresztény haza mellett kiontották. Ez abszolút betoldás, nem létezik semmilyen latin változatban. Függ ez elmélet a szent mártíromokra, akik fegyver által ugyan végezték életeket, de azzal újólag születtetének az örökké valóságra. Hát azt hiszem, ez mind a kettő azon kis inastól várható kedveskedés az Úrnak, amely abszolút személyhez, tehát a mecénáshoz szól. Nos, hogyha viszont megnézzük a grafot, ahol a graf az eleinte megpróbálja magát patikusnak álszázni. Mégpedig mondja is azt, hogy csodálkozol, hogy ugye mi a fizikai évfolyam vagyunk, a Fáji nevű gyermek, aki most ugye sikeresen átment a vizsgán, meg ti, hát hogy jöttök, ti nem orvosnak tanultok, hanem fizikusok vagytok, vagy lesztek. Miből gondoljátok azt, hogy egy könyvecskével meg lehet titeket ajándékozni, ami csak papír? Hát nem láttátok még, mondja Mary Graf, hogy az orvos is, amikor valami nagyon bonyolult, borított orvosságot akar beadni a betegnek, az betekeri egy papírba, és azzal nyeleti le. Petrarca pedig olyan patikus volt, aki saját maga, ami a legnagyobb ritkaság, mert nem úgy vásárolta össze a javasasszonyoktól a füveket, amiből csinálta a gyógyszereket, hanem maga ment ki arra a mezőre, amely valamennyiünké, amelyen mi is élünk, és a magyarul, vagy az irodalom mezeire, ahol összes a 3 fő tulaja ennek a óriás mezőnek, ahonnan virágot és gyógynövényt lehet szedegetni, majd megporítani, 3 főgazdája, Szeneka, aki mindkettőt kipróbálta, a fentet is, tehát az örömöt is, és a lentet is, amikor a Néróval már végül rosszban. A másik, Belgium dicsősége és szemefénye Justus Lipsius, és a harmadik, a legnagyobb filozófus, akit valaha is termett Itália, Petrarca. És akkor folytatódik, mondja, nehogy azt higgyétek, ez a rész nagyon szép, ne felejtsük el, hogy ez is egy Rákóczi után nem olyan sokkal, egy olyan egyetemen hangzik el, vagy jelenik meg, ahova a Nagyszombatból általában azokat küldték el a jezsuiták, a még renitensebbeket aztán Kolozsvárra küldték, akik valamilyen módon, mivel Nagyszombat túl közel van Bécshez, a feljelentés gyorsabban megérkezik, onnan Rómába, azt a rendfőnök küldi, a osztrák, stb. Küldtek sok ilyet, tudjuk. Tehát, ami gyanús, és azt mondja, hogy hát mit akartok tudnélik, a szenvedélyek ugyanúgy osromolnak most titeket, mint ahogyan a rómaiakat osromolták az égfuszok, a volszkuszok és a veiek, akik elpusztították földjüket, és majdnem az egész országot feldúlták, amely kis hián odaveszett, ugye? De azután jött a mennyei vigasztalás, mint a manna, és Petrarca pontosan ezt a mannát csomagolja be nektek abban a papírusban, amit itt a kezetekbe adok, tehát ugye fájdalom, csillapító és gyógyszer. Na mostan Livius negyedik könyvében vannak ezek a háborúk előadva, amelyek valóban, ne felejtsük el, hogy a köztársaságkori Róma három legnagyobb ellenség, ezek közül a legvéresebb csaták azok a volszkuszokkal voltak. Tudjuk azt, hogy a rómaiak annyira be voltak tojva, hogy amikor egy diktátort választanak, és az egy napot késik a toborzása és az indulása, az gyorsan lefejezik, ugye, mert nem engedelmeskedett, és így veszélyezteti az országot. Tehát a polgárháborús, vagy az országot aláásó háborúzásnak a legszebb klasszikus példáját, azt leginkább Liviusból lehet venni, aki egyébként tananya. Na most még 5 percem van, mert én betartom a 20-at. Akkor megnézem, hogy milyen probléma vetődik fel még az egésszel kapcsolatban. Egyrészt óriás örömünkre megjelent az orvos elleni írott, támadó írat a Petrarcának, Lázár István barátom fordításában. Na most ez megint egy olyan munka, amely együtt, hogy úgy mondjam, a szekrétummal, tehát a legrejtelmesebb, legfilozófikusabb, leglélektanibb, leglíraibb, stb. És óriás, a Rico felfedezése óta, aki ugyebár 8 évvel később vetette a keletkezését, központi jelentőségűvá vált műve, felsorakozik oda, tudnék a legújabb szakirodalom, tehát az 2004 óta megjelent szakirodalomban, például 2006-ban Messinában megjelent egy döbbenetesen jó kötet, Petrarca e la Medicina. Petrarca és az orvostudomány, amely tisztázta végignézve az összes jegyzetét is, amit a birtokában lévő könyvekből megmaradt, és részben már kivonatva, részben folyik a kiadása az összes jegyzetnek is. Ezek ugye részben Párizsban vannak, részben Milánóban, stb. Mit írt az orvosokról, és ráadásul annyira szellemesek a szerkesztő Vincenzo Ferre, aki a kritikai kiadás, ami most is folyik, annak a főszerkesztője az egésznek, és egy orvostörténésznő, hogy öröm és bánat párhuzamaként csinálták meg a végén az orvos és a filológia vitatkoznak, hogy na most ki a Petrarca. És egyrészt bebizonyítják, hogy mindent elolvasott, amihez hozzáfért, de mivel Celsus még nem fedezték fel, ezért lenézte az orvostudománynak azt a forradalmát, amely az orra előtt játszódott le, azokon a helyeken, amelyeket ismert. Tehát igazságtalan volt egy csomó dologban, de azért volt igazságtalan, mert Gregulusnak, illetve arabocskának nevezte azokat, akiket ő így valahogyan nem tudott olvasni latin fordításban, Celsus, akit becsült volna, azt nem. Kettő. A legjobb barátja utolsó éveiben az házi orvosként alkalmazta Árpába, külön szobát rendezett be neki, és az ő tanácsára éjszaka állandóan bundában aludt, mert mindig megütötte a gutma. Na most ez agnoszkálta egyébként a halálát is, éjszaka hívták ki Pádovából. Tehát iszonyúan figyelt az egészségére, és próbált alkalmazkodni az orvosi tanácsokat. Ha persze ellenkezett a nézeteivel, tehát hogy például igyom, akkor megint az, hogy eddig kibírtam, majd pont most öregkoromban, amikor amúgy is beteg vagyok, teljesen igaza volt. Na mostan a harmadik, és ez halatlanul fontos. Kezdettől fogva csak az becsülte az mechanikának, tehát alacsonyabb rendű tudománynak minősített orvosok, orvostudományban, illetve minden más természettudományban is, amelynek van transzcendens vonatkozása. Ferra a záró tanulmányban megkockáztatja azt, hogy időnként ortodoxabb és misztikusabb Danténál. Úgyhogy ez nem kis dolog. A másik, megjelent egy monográfia a Mazzotta, amely az angol nyelvű, de ez egy olasz, Giuseppe Mazzotta, The Verse of Petrarch, amely viszont a líra szempontjából veszi szemügyre mind a Secretum, mind a De Remedis, mind a orvosok ellen írott gúnyiratnak a problematikáját, és azt mondja, hogy csak együtt lehet őket értékelni, mégpedig úgy, hogy egy olyan mélységében tudott ezeknek a különböző műfajú dolgoknak és a leggyilkosabb és a legszemélyeskedőbb iróniától a legmagasztosabb látomásig, ez a triumfi vége egyébként a legmagasztosabb látomás, amely megint ugye a halálról és a halál utáni kilátásokról szól, amely beletartozik abban a programra, amire ő rátette az életét, vagyis hogy megteremtsen egy új irodalomszemléletet, az, hogy a személyiségből valami megmaradjon. Az, ami nem közös az emberrel, nem minden embernek ugyanaz, de mindenkinek van sajátja, és amely nem pusztulhat el, mert az, ami majd, hogyha a jószágos cselekedet ifordítja a virtust, természetesen Lászlótán, a jószágos cselekedet tanácsai nem hágja át, nem szegi meg, és így tovább, tehát üdvözül. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy mindenképpen az a kérdés ilyen szempontból újra gondolandó, hogy miért jelenik meg olyan későn, és a Rajcsányi szerepe így még jobban megnő, mert hiszen a 18. században tovább viszik és tovább fejlesztik ezt az ő javaslatát, hogy úgy, és azt meg a Jóisten tudja, ugye nem tudjuk megállapítani, hogy ki olvasta. Ha elkészülne egy kiadás, teljes könyvtár és föltárással, és így tovább, akkor egy kicsit előbbre lennénk, megérni, és hogyha talán mondjuk a te segítségeddel, vagy bárki bokalaszi segítséggel a Nagyváradon utána nézhetnénk, hogy megvannak-e az iratai ennek a László Pálnak, akkor okosabbak lehetnénk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.